mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Így Gyártó István, volt kijevi nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Gondolom sok helyen elmondta. Ugye nem régen tért haza, hát jó, nem régen, ez egy viszonylagos dolog, de hát végül is a háború kitörésekor még Kijevben volt, és hát még egy csomó ideig ott volt a szolgálati helyén. Az azért egy nagyon kemény pillanat, nem? Amikor egyszer csak robbannak a bombák abban a városban, ahol dolgozik.
Szó szerint nem robbantak a bombák, mert nagyon furcsa vonatkozása ennek a háborúnak, hogy egészen a legutóbbi időkig az oroszok valószínűleg tényleg egy ilyen sebészeti beavatkozást szerettek volna látni Ukrajnában, tehát nem annyira a polgári célpontokat támadni, hanem inkább a katonai és államigazgatási infrastruktúrát veszélyeztetve rábírni úgymond Ukrajnát arra, hogy adja meg magát. Ezért magát a fővárost ilyen jelentős támadások nem érték.
Na de hát azért csak voltak, de az első napokban is voltak Kijev elleni támadások. Ez nekem egy is sok, még ilyen messziről is. De...
Szó szerint akkor inkább a szárazföldi csapatok próbálták megközelíteni a várost, amit aztán később részben be is kerítettek, tehát azért ez egy eléggé látványos előrenyomulás volt, de olyanokat, amiket a filmben látunk, hogy ilyen hatalmas szőnyegbombázások és tényleg ilyen összedőlő házak és egyéb ilyen szörnyű jelenetek, ezek nem nagyon voltak, tehát nem állíthatom azt, hogy a stressz az óriási volt, hiszen egy ilyen háború önmagában az a tény, hogy egy háború alakul ki, az mindenkit megvisel, hiszen én is ahhoz a generációhoz tartozom, aki csak legfeljebb filmekből vagy az irodalomból ismertem a háborút, és az, hogy megszólalnak a szirénák, az, hogy hirtelen kiürülnek az utcák, az, hogy a távolban valóban hallani dörgését a fegyvereknek, hát az azért egy nem akármilyen élmény tulajdonképpen.
Mikor dőlt az el, hogy már arra emlékszem, hogy akkoriban azt rendszeresen deklarálták, hogy a magyar képviselet az folyamatosan dolgozik, és ott van Kijevben. Az mikor dőlt el, hogy hazajön?
Mi valóban folyamatosan ott maradtunk, ellentétben jó pár diplomáciai képviselet, akik hamarabb, mondjuk így, hogy bedobták a törölközőt, és a saját életük, vagy a munkatársak élete megvédése érdekében úgy döntöttek, hogy hamarabb elmennek. De mi viszonylag sokáig maradtunk, pontosan azért, mert én úgy ítéltem meg, hogy még egyelőre nem olyan a helyzet. És valójában nem is a katonai események miatt, nem a konkrét harcok miatt, hanem az a veszély fenyegette Kijevet, hogy teljesen körbekerítik. Tehát, hogy gyakorlatilag a város egy ilyen ostrom állapotba kerül, ami értelmetlenné teszi az ott maradást, hiszen ha megszakadnak a kommunikációs vonalak, ha nincs ellátás, nincs utánpótlás, nincs mozgás a városba, akkor tulajdonképpen ülünk a pincébe, és semmit nem tudunk ugyanúgy csinálni. Tehát inkább ezért döntöttünk úgy, hogy amíg még van szabad utonha, addigra már a követség létszámát jelentősen csökkentettük, de meg segítettünk jó pár más nagy követségnek, akik kevesebb helyismerettel vagy nyelvismerettel rendelkeztek, hogy ők is besorolhattak a mi konvojainkba, és akkor utána még mi is a maradék néhány ember úgy döntöttünk természetesen a minisztérium engedélyével, hogy elmegyünk, mert nem volt értelme maradni.
Akkor jelenleg nincs is Magyarországnak nagykövetsége, akkor nem?
Nem, egyáltalán nem. Tulajdonképpen igazándiból, amikor úgy alakult már a helyzet, hogy az oroszok belátták, hogy nem tudják elfoglalni sem Kijevet, sem a környéket tartósan megszállva tartani, és visszavonultak. Mi eleve csak Lembergig mentünk, tehát a Nyugat-Ukrajnába ütöttük föl a tanyánkat, és ott jó pár más nagy követség társaságában én ideiglenesen ott állomásoztunk, és aztán május elején, amikor látszott, hogy a katonai helyzet olyan, akkor én kértem engedélyt, hogy visszatérhessünk, és vissza is tértünk, és azóta folyamatosan működik a magyar nagykövetség.
Akkor nem ennek köszönhető, vagy nem annak, hogy nincsen már diplomáciai kapcsolat a két ország között, hogy mérgesedik a helyzet, mert hogy most egyre inkább úgy tűnik, hogy a két ország között nagyon elmérgesedett a helyzet. Ez akkor minek köszönhető? Vagy ez mélyebbről jön, korábbról jön?
Talán egy kicsit erős megfogalmazás, hogy nincs diplomáciai kapcsolat, van természetesen.
Persze,
diplomáciai
van,
kapcsolat
van.
Az a legvégső, tényleg nagyon szörnyű állapot, amikor már megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok. Igen, az helytálló, hogy nem a legszívélyesebbek néha ezek a kapcsolatok. Sajnos ennek mélyebb gyökerei vannak. Tulajdonképpen az elmúlt 10 évre vezethető vissza majd, talán nem 10, de majdnem 10 évre, amikor is Ukrajnában megindult egy olyan fajta átalakulás, és egy olyan új politika bontakozott ki, amelyet Budapest úgy ítélt meg, hogy ez egyre romló pályára állítja a kárpátai magyarság sorsát. És igazándiból akkor kezdtük ezt intenzíven szóvá tenni.
Felépten. Tehát akkor ez tulajdonképpen nem a mostani vezetéstől indul.
Nem, ez még az előző, a Poroshenko-féle elnökség időszakában kezdődött. Tulajdonképpen a Ukrajnában ez a jelentős változás, ez 2014 után indult meg, amikor eltávolították a hatalomból az akkori elnököt. Talán még mindenki emlékszik azokra a bizonyos sajátos eseményekre, amik Kijev központjában lezajlottak, és utána láncreakciószerűen egy ilyen, hát nem is tudom, hogy minek nevezem, ideológiai frontokat nehéz Ukrajnában, akkor is nehéz volt, és most is nehéz találni, de az akkori mondjuk elnök és környezetéhez kötődő politikai erők eltávolítása a hatalomból. És ennek valójában az az oka, hogy Ukrajna mindig egy megosztott ország volt. Tehát volt a keleti és déli rész, ahol most a szörnyű események zajlanak. Ez volt az ország gazdagabbik, fejlettebb, ugyanakkor viszont kevésbé ukrán identitású része, és volt Nyugat-Ukrajna, amely talán szegényebb volt, és egy kicsit elmaradottabb ez az iparosodott kelethez képest. Viszont itt a történelmi hagyományok miatt sokkal erősebb volt az ukrán nacionalizmus. Na most a két országrész mindig vetélkedett, hogy ki tudott a hatalomba bejutni, és 2014-ben egyértelműen ez a nacionalistább vagy patriótabb irányzat került fölülre. Ennek következtében nyilván az országban olyan politikai változások indultak meg, amelyek hát talán úgy lehetne nagyon röviden kifejezni, hogy ukrainizáció formájában öltöttek testet. Ez óhatatlanul elhozta azt, hogy a magukat nem ukránnak tartók és nem ukrán nyelven első helyen beszélők, azok úgy érezték, hogy a jogaikat folyamatosan csorbítják.
Tehát akkor tulajdonképpen ez az, amire úgy szokták hivatkozni, ha ilyen magyar analógiával élnek, hogy ez a magyar 19. század, amikor itthon is ez a nemzeti öntudatra ébredés elindult, és hát akkoriban is például a szabadságharc elvesztésének egyik okaként emlegetik, hogy a kisebbségekkel nem nagyon bírt az akkori magát nagyon magyarnak valló vezetés kiegyezni. Tehát most ezt élik nagyjából az ukránok, felismerték, hogy ők ukránok, és akkor emiatt egyáltalán nem fontosak a kisebbségek.
Nem erőltetett az analógia, hiszen a 19. században valóban itt Közép- és Kelet-Európában szemtanúi lehettünk volna, ha akkor élünk, annak, hogy a nemzetek ilyen látványosan kialakulnak, és valóban ez a nemzetté válás, ez gyakran sokan mások, akik még ennek másik fázisában tartanak, úgy érezték, hogy a saját rovásukra történik. Ebben az esetben a galíciai ukrán öntudatra ébredés ez sajátos módon a lengyelekkel szemben fogalmazott meg, és furcsa módon elsősorban is az elmúlt 300 évben az ukrán öntudat az vagy az oroszokkal, vagy a lengyelekkel szemben igyekezett magát definiálni. Ezért mondom azt, hogy furcsa, hogy Magyarországgal ilyen konfliktus alakult ki, hiszen magyarok és ukránok között lényegében soha nem voltak ilyen történelmi problémák. Tehát minket elválasztott a Kárpátok, Galíciát akkor látta egy magyar, hogy oda vitték el katonának, ugye rengeteg népdal is van ezzel kapcsolatban, Galícia közepébe van egy nagy laktanya építve, stb. De igazándiból Lembergről, magáról, erről a galíciai részről nem voltak igazán Magyarországnak vagy a magyar lakosságnak más benyomásai. Tehát tudták, hogy a monarchiához tartozik, de igazándiból nem volt surlódás vagy konfliktus a két nép között. Ennek folytán valóban lehet analógiákat keresni, de konkrétan ukrán-magyar analógiája annak, hogy nekünk történelmi sérelmeink lennének egymással szemben, ilyen nincs.
Na igen, de hogy akkor ez nem lehet, hogy csak egy ilyen kiöntjük a gyereket a fürdővízzel együtt, ahogy szokták mondani, tehát hogy az kell, hogy meghatározzuk magunkat valaminek, ebbe a többiek nem férnek bele, és hát akkor most nincs idő ezt így kiszemezgetni, mert akkor meg arra lehet hivatkozni, hogy akkor nekik miért, nekünk miért nem, és mivel, hogy aztán még közben be is jött ez a háború, ami különösen erősíti azt, hogy na hát az oroszoknak aztán semmit, hogy akkor itt nem jut már hely annak az egyébként nem túl nagy népességnek, akik magyarnak vallják magukat Ukrajnában. Lehet, hogy ez van mögötte?
Az elmúlt 30 év, 30-valahány évben most már, amióta Ukrajna egyáltalán független, és egyáltalán államisággal rendelkezik, azt hiszem, egy állandó dilemma volt az, hogy ez az ország milyen fejlődési úton járjon. Tehát, hogy valójában a múlt, ezek a vallási, nyelvi, kulturális realitások, amelyek az ország megosztottságát mutatják, ez a megosztottság feloldható-e úgy, hogy valójában egy ilyen, hát divatos szóval multikulturális, multietnikus jellegű államot építenek, ami az ukránságot úgy fogja föl, mint ahogy felfogjuk az amerikaiasságot. Tehát, hogy nem feltétlenül egy nemzethez kötődik ez a dolog, hanem ahhoz az ország területhez, amihez most Ukrajnát kötjük. A keleti, déli részeken én azt hiszem, hogy ez a folyamat elindult. Soha én ott jártamban nem tapasztaltam azt, hogy problémát okozott volna bárkinek egyik nyelvről a másikra váltani. És nem is firtatták soha, hogy ki az ukrán és ki az orosz, annyira össze volt keveredve a népesség. Igazándiból az orosz nyelvnek az volt tulajdonképpen a dominanciája, hogy mindenki nézett orosz adásokat is, mert azok esetleg olyan műsorokat sugároztak, amelyek szimpatikusabbak voltak, és gondot nem jelentett, mert értették simán azt a nyelvet. Nyugat-Ukrajnában viszont szerintem egy sokkal szűkebb helyzetet teremtett az, vagy egy sekélyesebb dolgot az, hogy az egynyelvűségre és az egykultúrájúságra kezdtek el törekedni, hiszen elvesztették, vagy ki eltaszították azt a fajta másik oldalát ennek a kulturális sokszínűségnek, amely mondom a keleti részt jellemezte. És ebből aztán nyilván surlódások alakultak ki még béke idején is, hiszen a keletiek nem különösebben szerették ezt a túlságosan öntudatos és egy kicsit kizárólagos nyugatiakat, és a nyugatiak erősen lenézték, nem is tartották igazi ukránnak a keleti ország részbe lakókat. Tehát valójában ez a konfliktus valahol a mélyben már ott lappangott. Való igaz, hogy most szemtanúi vagyunk annak, hogy az identitás ilyen nagyon sajátosan alakul, hiszen rengeteg orosz ajkú is harcol az ukrán hadseregbe, és elutasítja Oroszország politikáját, illetve agresszióját.
Mert hogy valószínű, hogy ez nem annyira nemzetiség kérdése, mint inkább nemzettudat kérdése. Ugye ott jól érezné magát, hogy ott jól van, és köszöni szépen az ő barátai, inkább ukránok. Valószínű, egy ilyesmi van-e mögött, hát hiszen az a hazája.
Ez így van, és nincs is ebben semmi kivetnivaló, viszont visszakanyarodva arra, hogy ön utalt arra, hogy kerül ebbe a képbe a kárpátai magyarság, hát kb. Így, mint Pilátus a krédóba. Tehát
hogy akkor nem ellenünk szól akkor alapvetően.
Igen, de hogy mondjam, tehát már bocsánatot kérek, egy rendkívül rossz hasonlata, ha én méhészkedem, és nagyon szeretem a méh családjaimat, viszont a szomszéd úgy dönt, hogy valami súlyos méreggel lepermetezi, mert ő meg nem szereti a különböző repülő rovarokat, és az én méheim elpusztulnak. Én megértem, hogy ő a saját telkén próbált permetezni, és nem az volt a szándéka, de hát az szerencsétlen méheim áldozatul esnek ennek. Tehát kicsit itt is ez a helyzet, hogy ez mind rendben van, és nagyon szép, hogy az ukrán nép keresi a saját identitását, és ezzel párhuzamosan konfliktusba kever más szláv népekkel, legyen az a lengyel, legyen az az orosz, most jelen esetben az orosz, de miért kell ennek áldozatul essen a kárpátai magyarság identitása és jogbiztonsága?
Na most én visszalépnék egy kicsit arra pontra, amikor Zelenszkit elnöké választották, ugye emlékszem, volt egy nagyon jó pofa sorozat, aminek a főszereplője volt, igen, mintha ez az ő kampányfilmje lett volna akár, egyébként egy nagyon vicces történet, és sok mindent elárul az ukrajnai viszonyok, majd erről is beszéljünk egy pár szót, de hogy emlékeim szerint az volt az érzésem, hogy na most megérkezett az Európer Ukrajna élére, aki majd egyrészt élére tud állni ennek az ukranizációnak, tehát hogy akkor majd egy nemzet vagyunk. Másik oldalról meg ezt a igencsak keleties urambátyám történetet valahogy megszünteti, és egy ilyen európai jellegű országot csinál, és akkor ebben benne van az is, hogy a kisebbségeknek megadja azokat a jogokat, amelyeket Európában megadnak, mert hogy tulajdonképpen, és ebben majd ön elmondja, hogy így van, de olvasmányaim szerint azért az ukránok többsége egyetért, hogy ők Európához akarnak tartozni, semmiképpen nem a nagy medve ölelésére vágynak.
Így van, nem az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy ennek logikusan így kell történnie, de hát sajnos sokszor itt keleten csődöt mond a logika. Azért én magam is ismervén, hát nem csak a sorozatot, hanem Zelenszkij elnöknek volt egy nagyon sikeres ilyen kabarészerű műsor folyama, ami minden héten volt, és nagyon nagy nézettségnek örülött. Notabene Oroszországban is, mert az egész
műsor,
ez abszolút oroszul ment, és nem is titkos céllal azért, hogy az ottani jóval nagyobb nézőközönséget is megszólítsa, és jelentős jogdíjbevétele is voltak Zelenszkijnek Rubelban, illetve hát amiben éppen fizették az orosz producerek. De ezt félretéve a dolog ott vált nagyon tragikussá, hogy ő jelentős mértékben az akkor már szinte teljesen nacionalista kampánya, voksokat gyűjtő, akkor éppen még hivatalban levő Poroshenko elnökkel szemben valóban egy sokkal megengedőbb, sokkal tágabb keblű, és hát ilyen értelemben inkább azt mondanám, hogy európaibb, noha Poroshenkónak is az euróatlanti integráció a választási ígéretek között szerepelt, de ő például teljesen kihegyezte a kampányt egy Oroszországgal való konfrontációra, volt is egy olyan plakátja, ahol ő áll az egyik oldalon, Putyin a másikon, és ilyen farkas szemet néznek, és egyfajta választást követel a választóktól, hogy akkor kit válasszanak ebben a helyzetben. Zelenszkij különösen az akkor már ugye egyre tragikusabb helyzetben levő Donbász kapcsán is tett olyan kijelentéseket. Poroshenkóval szemben ő nem csak a területről beszélt, hanem az emberekről. Ez tényleg példátlan volt, és azt mondta, hogy a terület persze egy szép dolog, de nekünk az embert kell látni, és vissza kell szerezzük a bizalmát, ha tetszik, azoknak a szakadároknak, akik elhagyták az országot. Ez 72-74%-ot ért a második fordulóban, tehát ilyen óriási támogatottsággal győzte le Poroshenkót, de talán nem példa nélküli az ukrán történelemben, hogy hát nem, legalábbis az ő esetében nem ő az első vezető, aki aztán szép csendesen és egyre nagyobb tempóba eltávolodott a választási ígéreteitől, és sajnos majd egy más év, másfél leforgása alatt egy szögesen más politizálásba kezdett. Szinte azt kell mondanom, hogy visszatért a poroshenkói útra, és egyre konfrontatívabb volt, egyre kevésbé volt hajlandó arra, hogy ő valamiféle alkut kössön akár a donbásziakkal, akár Moszkvával, és rohamosan el is vesztette a népszerűségét. Tulajdonképpen a háború kitörése magasságában ez a mondjuk így, hogy 74%-os támogatottság leolvadt 20-valahány százalékra. Tehát érdekes módon az emberek csalódtak mondjuk így, hogy Zelenszkijben, és ha nincs a háború, akkor tulajdonképpen ő egy sikertelen elnökként vonul be az ukrán történelembe. Tehát ez egy nagyon furcsa és nagyon érdekes folyamat volt, ami lejátszódott az ő személyiség fejlődésében, illetve hát Ukrajna néhány évvel ezelőtti történelmében.
És gondolom, hogy ez azért erősen befolyásolta a kapcsolatokat. Ugye ön aktív diplomataként benne volt ebben, igen, a történetben, tehát akkoriban volt ilyen próbálkozás, vagy egy ilyen reménység a diplomáciában is, hogy most kormányváltás volt, talán irányváltás is van, na itt az idő arra, hogy jók legyenek a kapcsolatok?
Nagyon ránk fért volna, tudnélik 2017-ben, amikor ennek a nacionalista vonalnak az egyik győzelmeként elfogadták az oktatási törvényt, az azóta elhíresült oktatási törvényt, amely úgy indult, hogy ez tulajdonképpen a kicsit elavult és még a szovjet időszakra emlékeztető ukrán oktatást megreformálja, ezzel nincs is semmi baj, de volt ez az ominózus cikkelye, amely sommás módon elintézte mondjuk így a kisebbségi oktatást, kiemelve ebből a krímitatárokat, akik furcsa módon ugye már nem is voltak de facto Ukrajna része, hiszen a Krím megszállás alá került. A krímitatároknak továbbra is megmaradt az a jogosítványa, hogy az óvodától az egyetemig rendelkezzenek egy saját anyanyelvű oktatással, és tulajdonképpen igazándiból az eredeti beterjesztett javaslata, ahogy én láttam, az még nem lett volna nagyon szűkkeblű, tehát megtartotta volna a magyar iskolákat, vagy nem csak magyar iskolákat, hanem más kisebbségi iskolákat. A két olvasat között, ugye Ukrajnában két hullámba fogadnak el egy jogszabályt, az első olvasatban még benne volt ez a egy szó, hogy iskolák, a másodikban itt láthatatlan kezek kihúzták ezt az egy szót, és ez az egy szó, és ezért szoktam azt mondani, hogy a kisebbség kérdés sajnos sokszor szavakon múlik, az, hogy milyen kisebbségpolitikája van az egy országnak, Ez az egy szó az iskolák, az intézmények elvétele, hiszen mostantól ennek az oktatási törvénynek a rendelkezése szerint a kisebbségeknek, ezeknek a bizonyos, tehát nem krími tatár kisebbségeknek, csak osztályokhoz és csoportokhoz van joga. Ez azt jelenti, hogy egy csapásra, ahogy szoktuk mondani, a 100 éves, meg kb. 100 éve élnek kisebbségben a kárpátai magyarok, a 100 éves iskolahálózatuk az abszolút az űrbe került. Tehát jogilag teljesen bizonytalan helyzetbe került, hiszen innentől, ha nincs joga egy kisebbségnek iskolához, akkor mihez van joga? Tehát magyarán ezek az iskolák innentől ukrán iskolák, amiben hát lehet osztályokat és csoportokat üzemeltetni. Most ez egy óriási vesztesség egy kisebbség számára, hiszen aki még nem élt kisebbségi sorba, az nem tudja, hogy ezek az apró kis intézmények, ezek a kis univerzumok, amik az iskolák, ezek az utolsó búvóhelyei gyakran az identitásnak, hiszen bemegyek az ilyen kis iskolám, és kiteltem Kossuth Lajos képét, Széchenyét, Petőfit szavalhatok, iskolai rendezvényeken használhatom az anyanyelvemet. És ami még fontosabb, egy ilyen kis közösség, mint a kárpátai magyarság számára, ez pedagógusokat jelent. Az, a falusi értelmiség az mindig a pedagógus. Tehát abban a pillanatban, hogy ezek az iskolák megkérdőjeleződnek, egy degradáció indul el az egész közösségben, és ez végzetes. Most ezt tettük ugye szóvá nagyon erőteljesen, és innentől kezdődött egy nagyon komoly ukrán ellenlépés sorozat.
Most muszáj tartanunk egy kis rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, de a hírek után megígérem, hogy innen folytatjuk beszélgetésünket. Ígyártó István volt kijevi magyar nagykövettel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.